Öt német márkával, egy kis bőröndel és egy matyó babával érkezett egy fiatal magyar balerína a Kölni Tánc Akadémiára a 60-as évek elején, akkor, amikor csak engedéllyel és némi protekcióval lehetett nyugatra szóló útlevelet kapni. Nos, így kezdődött Téri Evelin, született Szigeti Evelin nemzetközi tánckarrierje, amelynek fontosabb mozzanatai az akkori európai balettörténelem számos eseményéhez kapcsolódik, szakmai sztoriai végigkísérnek bennünket az európai balettművészet megannyi jeles mozzanatán. Na de ne szaladjunk azért ennyire előre. Téri Evelin portré műsorunk első részét két héttel ezelőtt a Táncverzum előző műsorában hallhatták, és élettörténetének első 20 évesen volt eseménytelen, bőven elszenvedte az 1945 utáni szocialista korszak családokra mért politikai és egzisztenciális nyomását. Evelin a legendás Hidas Hedvig osztályába járt. Vizsga előadásában Dózsa Imrével táncolt, majd szólistaként felvették az Opera Balettársulatába. De ezt megelőzően még balettintézetisként lengyel főúri származású értelmiségi családját kitelepítették, és csak az akkori igazgató Lőrinc György közbenjárásával tudott 8-9 évesen egyedül vonattal visszatérni a fővárosba. Ennek azonban ára volt. Nem tarthatott kapcsolatot a családjával, balettmesternője Manci művésznő, vagyis Tériné Horváth Margit fogadta be, majd férjével együtt adoptálták. Na de, visszatérve az operai évekre. Remek szerepeket kapott, 20 évesen tehetségénél fogva, többen is azt ajánlották, nézzen körül a nagyvilágban, és elérkeztünk Téri Evelin történetének következő fejezetéhez, amikor Kölnbe utazott egy nyári kurzusra. És innen már meséljen ő.
Fölültem a vasútra, és a minisztérium adott 5 D-márkot. És egy kofferrel mentem, egyedül átszálltam, németül alig tudtam, de nagyon jól beszéltem franciául, amit még ma is imádok, és nekem nagyon sokat segített a francia nyelv a balettben is.
Mert hány éves voltál akkor?
Nem egészen 20, de már 19, azért én itt már tehát, sok mindent táncoltam.
Igen, tehát igen. A Nemzeti Balett elődjében, ugye az Operaház balettkarában, vagy a balett együttesében.
Akkor még az Opera balettja volt.
Opera balettjában, te akkor már vezető táncosnő voltál.
Magántáncosnő
voltál 20 évesen.
És képzeld el, ezt elárulom most mindenki, de lehet, hogy nem jó. Én kapok is, mint magántáncosnő, egy egész kis nyugdíjat.
Innen Magyarországról.
Igen, jó, valami 60 euró vagy átszámítva.
És akkor így kezdődött a te külföldi karriered.
Na, hát nagyszerű. Ez az volt, hogy a tanfolyamnak ott vége volt nyáron, ott voltam, és ott tényleg nagyon sokat tanultam, és én mindig akartam tanulni újat, mert ugye hát csak azt tudtam, ami otthon van, de én hiszek ebbe a Vaganova metódusba. A metódust meg kell tartani. Kölnbe elmentem ottan, sokat tanultam, érdekes embereket, modern kiképzést először láttam, ilyen modern, nagyon érdekelt, meg földi gyakorlatok, ugye, amik nagyon segítenek sok mindenhez is. A balettben ez az andőr, ezt földön jobban meg lehet tanulni, mert nincs rajta a testsúly.
Igen, ez a kifordítottság.
És ez a Knyaszev metódus, ezért erről is van egy sztorim, de ezt legközelebb a Knyaszevről. De Kölnbe ott elmentem az igazgatóhoz, és mondtam, hogy kint szeretnék maradni. Az ennek a tanfolyam igazgatója, hát azt mondták, most nincs itt sehol a nyáron Németországban, már rég februárban adják ki az új szerződéseket szeptembertől, akkor vannak ilyen előtáncolások. De nézegették a dolgot, azt mondták, Stuttgart a legjobb kompanyi Németországban, mikor van ott az első gyakorlat? És valóban megnézték, és megérdeklődték, és mondták, augusztus 24-én. De hol maradjak? Hát vége volt a tanfolyamnak augusztus elején, a 24-ig mit csináljak? És ott volt egy orosz hölgy, akinek a német férje nagyon híres ember, dr. Gerhard Zachariás, ilyen baletthisztoriker, meg pszichiáter, rettenetes dolgokat is írt néha a balettről, hogy mit jelent az ujjas piruett, az egy szexuális dolog, mikor a férfi ujját tartja, a női sokat forog. Soha nem gondoltam erre, de egy partnerem sem, mert meg kell tanulni, az egyensúlyt kell megtalálni, az ember egyáltalán forogni tudjon, és mind a ketten erre koncentrálok, de a pszichiátárok mindent analizálnak.
Asszociációs
kérdés. De szerencsére ő elment hazulról a nyáron, és a felesége, az orosz hölgy, aki bejárt fotografálni arra a nyári kurzusra, látott engem. És akkor megkérdezte az igazgató, hogy 21-én kerestek nekem egy helyet, hol kivesz föl, és ezeknél voltam végül is, és először életemben, nyáron, egy kicsi szobába elkezdtem gyakorolni, mert tudtam, hát hiába gyakoroltam ott a nyári tanfolyamon, egy táncosnak, ha két napig nem gyakorol, már ő maga érzi. A harmadik nap a közönség megérzi, de hogy két hétig ne csináljak semmit, az rettenetes. Hát ott gyakoroltam, mert itt normális volt. Magyarországon, ha megérkezünk szeptemberben, nem vagyunk formában. Ez kint, úgy mondom, nyugaton, de most már idejelben, de Európában. Ez úgy van, megkezdődik a szezon, lehet, hogy már harmadik nap, hagyjuk tava van. Tehát formában kell lenni legalább a balerinának. Na? És ezért én aztán minden nyáron kerestem a legjobb tanárakat, és bizony fizettem az óráimra, hogy tanuljak. Ez itt nem volt szokás, és én olyan hálás vagyok, és ezért csináltam most mamám emlékére, de az iskolában szintén egy alapítványt, mert mindent a Magyar Balettiskolának köszönhetek. Mentem Stuttgartba, mert John Krenko az egy nagy név, ugye az Anyegin koreográfia. Nem is tudott senki se. John Neumeier is csinál most a balett, aminek története van. Ugye három felvonásos balettek. Ezek most már kinyúlnak, pedig ezeket nagyon nehéz jól koreografálni. De John Krenko az az Anyegin felejthetetlen, és más darabja is. Elmentem, ezek azt mondták ott, hogy ott próbáljam meg 24-én az első gyakorlatot, jó? Erre én oda mentem, most nem mondom el, hogy 50, ezek az idegenek adtak nekem 50 eurót, 50 márkát, hogy meg tudjak szállni éjszaka, és másnap menjek be a Stuttgarti színházba, akit sehol itt se ismertem, csak tudtam a nevet, hogy Krenko, és írtunk egy levelet, ugye, hogy fogok jönni. Ott azok megírták különben. Hát egy kis olcsó hotelben, de rögtön megérkeztem a pályaudvaron, néztem, hol van a színház, gyönyörű, ott van ez a Schlossgarten, és ott van egy Schlossgarten hotel, de hát azt én nem tudtam fizetni, szóval kicsit messzebb, de bementem ilyen turistabüróhoz, hát már akkor szorgalmasan tanultam németül, meg franciául, szóval mondták, hogy van kicsit messzebb egy hotel, oké, villamosan 4 megálló. Másnap ott voltam Stuttgartban, kérdeztem, hol van John Krenko? Bementem a terembe, már átöltözve. Soha nem fogom elfelejteni. Egy hatalmas ablak van a teremben, nem egy több, ami nagyon alacsonyan már ablak, tehát a rámája ki volt nyílva, ugye augusztus meleg volt, a rámáján ült ottan John Krenko, és én arra néztem, mint egy Modigliani festmény, a szemek teljesen kékek, nem látszik fehér. Mindenképpen nagyon erős a kék szín, és a Krenko úgy nézett ki, mint egy Piero, kicsit bohóc arca volt, és ezek a szemek, és ránéztem, és oda mentem. Excusez-moi, mert j'aimerais bien un contract soliste. Szeretnék egy szóló szerződést. Ez rám nézett, hát mit képzel ez a lányú, de már balettrikóba voltam, mondja, hát neki semmilyen nincs, mert már most kezdődik a szezon, és már rég kiadták. De Ann Williams adta a gyakorlatot, és Ann Williams Solymosinak is sokat segített. Balettmesternő volt Stuttgartban, egy angol lady, megcsináltam a gyakorlatot, és Krenko nézte. És ez mindig jobb, ha az igazgató nézi, és nem ő adja, mert abban az időben Krenko adott gyakorlatot, és gyönyörűt.
Mármint tartott gyakorlatot.
Tartott igen, gyakorlatot, igen. Azt úgy mondják persze. És elnézést a hibákért, nagyon izgulok ilyenkor, és megtisztelés ez, és ez az életem, ami bennem él még, ugye? Na, és akkor megnézte ezt a gyakorlatot, amit csináltam, utána odajött, azt mondja, várjak egy kicsit. Lemegy az igazgatóságra. Visszajött, és azt mondta, hogy ad egy szerződést, Gruppe mit szóló. Az azt jelentette csoport mit, hogyha szólót kell táncolni, akkor szólót is kell táncolni, na? Tehát szóló nem, de nem kap, hát álmodozás is volt rögtön.
Tehát a karban is kell táncolnod, és szólok. Kisebb szólókat.
Na most ez igen. Nagyon érdekes. Németországban azt jelenti, másképp van. Halbszolista az azt jelenti, hogy csoport és szóló, akkor van szóló csoporttel, ez azt jelenti, hogy szóló szerződés, ezt ajánlott a később Berlinben. Szóló szerződés, de a csoport, vagy csak akkor táncolni, például a hattyúba, ha nincs elég lány, akkor kötelező beállni a lányok közé.
Tehát karköteles vagy, igen.
És csak akkor, ha szükség van. Uh-huh. A másiknál az karköteles. És aztán jönnek a szólisták és első szólisták. Bécsbe úgy hívják ezt, hogy halbszólista. És csak egy van, hogy ilyen, hogy halbszólista, félszólista. és utána már csak szólista lehet, vagy első szólista. De ha hárpszólista, és benne van a karba, és szólót kap, azért külön fizetnek. Nekem volt növendékem, ez a híres Davide Dato, aki ma már első szólista, oda jött hozzám egyszer, tetszik tudni, most kapok egy csomó szólót, és annyi pénzem van. Most megkaptam, hogy szólista vagyok, és kevesebb pénzem van, mint annak idején, mert azért már nem fizettek külön, ugye, hogyha fölép, mint szólista.
Na egy szó, mint száz, a Krenko adott neked egy szerződést.
És akkor írtam Lőrinc mesternek, hogy fizetés nélküli szabadságot kérek, mert kaptam szerződést. Ő visszaírt, hogy azonnal jöjjek haza. Mert én még gondoltam, ha nem sikerül 24-én, akkor fölülök utána a vasútra, és 26-án ben vagyok, az operában 26-án volt az első gyakorlat. De hát nem mentem haza. És ez a mamám nem miatt is
nem volt. Gondolod, hogy ez az azonnal gyere, vagy jöjjön haza, ez egy olyan kötelezően kellett ezt leírni? Hát nem írhatta az, hogy hát, viszidáljál nyugodtan.
Hát persze, ez hivatalos levél volt. Uh-huh. És annak idején, hát meg a mamám nagyon mondtam neki, hát fölhívtam telefonon, de akkor úgy féltek még telefonba beszélni. Ne gyere el, mert elküldenek Szibériába, hát ez nem igaz biztosan.
De, és akkor itt kezdődött a te külföldi karriered.
És a nevelőszüléknek az volt a kérdésük, hogy ne legyek kapcsolatban a diszidált familiám, mert aztán mindenki diszidált utánuk, egyesével papa után. És ezt meg is csináltam, mert Stuttgartba írtak leveleket, és nem találkoztunk. Fölbondatlanul visszaküldtem a leveleket. 7 év után, aztán elmentem Stuttgartból, különböző együttesek, minden balerina lettem, Hamburgba voltam szólista, fölhívott a portás, hogy valaki kereste, mikor van kész a művésznő. Mondom, 2-kor. Mondtam neki is, hogy visszajön 2-re. Na hát kész voltam a próbában, Hamburgba, lemegyek, ott áll egy férfi. Azt mondja, ez az úr, hát nem is kellett mondani, mint 2 tojás úgy néztünk ki a bátyámmal. Ugyanaz az ember. Hát nagy találkozás volt. És 3 napig ott volt Hamburgba, megnézett, sírt, mikor a nézőtérről látott, hagyjuk továban. És azt mondja, hát gyere el, ők Genfbe élnek, ma gyere el hozzánk. És aztán elmentem karácsonyra, beléptem, ott még nem kellett még a lakáshajtót se becsukni, beléptem a lakásba, és azt mondtam, itthon vagyok. Szóval ez az érzés, ugye ezt végigcsinálni. Aztán később, 15 év után visszajöttem, találkoztam nevelőszüleimmel, elmondtam nekik, nem volt semmi probléma, mert szüleimnek őket éreztem, amit adtak nekem a nevelőszülők.
Szóval találkozta a családoddal.
Igen, és aztán a Dózsa Imre akarta, hogy jöjjek az iskolába visszatanítani, akkor ő volt már iskolaigazgató, akkor kezdtem el a Bécsbe, és ő eljött Bécsbe, és megnézte az órámat is. 17 év volt úgy Németországban, hogy táncoltam Stuttgartba eljött egy balettmester, aki Kanadában volt, egy német, és megalakították a Lübeck-Kiel fúziót, Norddeutsche Ballett fúzió, mert még mindig Hamburg volt az, amit mondtak, hogy a Peter van Dijk az a legnagyobb kompanyi volt Németországban, és azért Stuttgart csodálatos előadásokat, de mégis mindig arról beszéltek, hogy Hamburg az a nagy, az az A kategória, és ilyenek, nem? Hát én elmentem erre a Nordkielbe, és ott gasztíroztam a hatjuk tavával.
Vendégjátékot.
De 32 előadást, és Krenko megengedte, nekem ez pénz is volt, és Peter van Dijk Hamburgból megnézte az előadást ott, mert azért azt tudta, hogy az egy konkurenc, Kiel hatalmas város, és Lübeck gyönyörű város. No jó, Peter van Dijk felajánlott szerződést, én visszamentem, ugye hát ott volt a szerződésem a Krenkonál, és mondtam, hogy kaptam egy ilyen szerződést, azt mondja, nézd Evelin, menjél, ha akarsz, bármikor visszajöhetsz. Én elmondtam, ez a Krenko emberileg is nagy volt. Ne? De aztán párszor még visszamentem gyakorlatilag, de nem mentem vissza oda. A város az nem egészen olyan volt, és, de Hamburg csodálatos volt. Ott megjött a Marcel Marceau, be akarták fejezni a balettet, és erre fölajánlottak nekem Mannheimbe, és az nagyon jó szerződés volt. Első szólista, és azt csinálok, amit akarok, oda megyek, és Mannheimtől Párizs 5 órára volt, és én átjártam Franciaországba, és a Zizi Jammer tanárjával dolgoztam, meg a párizsi operai tanárokkal, mert Párizsban a balerinák, a szólisták is elmennek privát órákra. És volt a Franchetti, nagy név, a fia nagyon nagy táncos lett, Franchetti, és ott láttuk is együtt a balerinákkal gyakorlom, mindig oda rohangáltam. Aztán Lian Deide, akit sokat táncolt Budapesten, ő engem elvitt Dél-Amerikába, és Róna Viktorral táncoltam. Együtt, Kopéliát táncoltunk együtt. Nagyszerű, nagy turné volt Dél-Amerikába, és ezt mind megengedték Manáimba, csak hogy maradjak még ott. És aztán meghívtak egyszer Japánba tanítani, hogy hogy táncolni és tanítani. Tokyo City Ballettel táncoltam, Diótörőt. Na? Egy nagyon híres japán táncos, a Taneo Udeával, aki tanult Moszkvában, ja? Úgy féltem, mint a tűztől, mert hát egy, aki Moszkvába tanul, én mindig akartam, csak nem lehetett. Ne? De az nagyon érdekes volt, és aztán hívtak, hogy adjak órát, hát ott mindenki tanít, még a fiatal táncosok is, nem mint táncosok abból a pénzből élnek meg, még ma is, hanem a tanításból. És ott minden privát majdnem. Egyszer csak, hogy megalakítják az első állami iskolát Kiotóba, és Vaganova metódikot Willkommen, na? Hát én megpályáztam, meg is kaptam, elmentem, az angol tanár, ketten voltunk ott előtt tanítani, hát az angolt nem választották, és én ott maradtam 2 évig. Ez nagyon érdekes volt, de visszajöttem, és akkor már tanultam, akartam, Mannheimben volt egy főiskola. De ez nem az volt, amit én szeretnék tényleg megkívánni táncosokkal, és ki volt írva, hogy Bécsbe keresnek az új balettiskolának az operájának. Mert ott még mindig a balettiskola az operái, van egy konzervatórium, szintén egyetem lett, de az inkább a modern irányba megy, de ott is csináltunk csodát, de balettiskolában, és képzeld el, ott úgy tanítottak a tanárok a bécsi operában, hogy órás tanárok kapták a honorát. Hát én azt mondtam, én nem megyek órás tanárnak, mert Kölnbe is hívtak, hanem hogyha csak kapok rendes szerződést. És kaptam is. És én voltam, én sok mindenben Bécsbe pionír lettem. Kaptam rendes tanári 14 hónapi fizetéssel. És elmentem, és összekerültem ugye az operában, és belőle.
De akkor már nem táncoltál?
Akkor kezdtem abba hagyni, de táncoltam még tovább, és még Kál Muzilla is. Hát ez volt. Akkor volt ez a név itt Magyarországon is, mert Ludmila Petrova. Ő vette ott az iskolát, mert orosz nő volt, itt tanított, és ő engem, ott is volt egy előtanítás, voltunk 86-an, és én lettem fölvéve, mint tanárnő. Na, ő tudott kicsit magyarul, egy szót nem beszélt velem magyarul, de fölvett, és sikerült, ugye megpályáztam ezt az állást, és így kerültem Bécsbe. De mondták a németek, ha elmész Bécsbe, soha nem fogsz visszajönni. Hát valóban van egy ilyen, ott volt az, hogy a haza, ez már közel van, és az utcán az éttermeknek az illataik kijönnek, hát nem olyan a pörkölt, mint Magyarországon, nem olyan jó, de az illat, szóval, és az emberek szokása, és a kultúra, hogy annyi színház van. Hát sehol nem láttam a világon, mint Budapesten annyi színházat, és Bécsben is, és játszanak. Ez a két város, ahol ennyi, még Párizsban sincs ennyi színház. Comédie de France, de opera, de? Szóval nekem ez, azért Magyarország mindig, hogy is csináltuk Magyarországon? Mi volt? A művészet, az első. És most ugrok egy nagyot, így kerültem Bécsbe voltam a balettiskolába, aztán a konzervatóriumba a Kál Muzillal, én voltam a projektmenedzser, és a künclerise iniciátor, és én kinyitottam Bécsbe, hogy modern óra is kell. Mert én ezt láttam kin, ugye? Már Mannheimben is volt klasszis ez balett és modern. Ott 5 egyetem van kin, és kész. Na? Stuttgarti iskolát Krenko megcsinálta, de ott nem volt először modern. Akkor hoztunk egy modern tanát, aztán már az opera is csinálta, és visszamentem végül. Akkor Harangozó Gyula jött Bécsbe, mint igazgató, akkor ő engem megint visszavitt az opera iskolába. És akkor csináltunk egy teáterklasse.
Egy kicsit tegyük ezt rendbe. Harangozó Gyula, az ifjabbik Harangozó Gyuláról beszélünk, igen. Aki egy időben a Bécsi Opera Balett társulatának volt az igazgatója.
És remek igazgatója volt, ő volt Canella után. Ja? De a Canella a konzervatórium iskoláját akkor, amit már 10 éve vezettük, sokkal jobban elismerte, ő igazgatója volt az opera iskolának, de tőlünk vett föl.
te alapítottál egy díjat, a Horváth Margit mamád.
Emlékére.
Most itthon is átadják ezt a díjat.
Igen, ezt már átadták egy időben az operának, sok név van itt. Ez úgy volt annak idején, hogy egy balettmester kapta meg, egy táncművész is, egy növendék. De aztán valahogy például az Ifjú Dózsa Imre is megkapta, akkor a Nagy Tamás, a V. Krisztina, a Kékesi Mária, akkor Csonka Róland, Forgács József, ugye, Sebessén Katalin, mint tanárnő, csak egy párat illetve, Gábor Zsuzsa, Radina Dáce, aki azt hiszem az operában tanít most már.
Opera balett iskolájában.
Cserta József is megkapta. Popova volt az első növendék, és később ő elnöke volt, a Dózsa Imre volt az alapítvány elnöke, és Popova is, de aztán volt egy idő, mikor változtak az igazgatók, ez úgy volt megcsinálva, hogy a mindenkori jogász kezelés. Egyszer csak mondom, ki kéne adni már megint a díjat, és akkor azt mondták, hogy ilyen nincs. Erre azt mondtam, beperelem az operát, erről nyíltan lehet beszélni, és akkor megtalálták. Mondom, akkor elhozom azt a díjat, és évekig nem volt kiadva, mert már lement a pénzösszeg, akkor én privát vetettem, igen, úgy van, és kérlek szépen aztán megint, de most végképp áthoztam 2019-ben ide az iskolába, csak jött ez a csodálatos...
Táncművészeti egyetemre.
Igen. A Táncművészeti egyetemre, és én még rátettem erre az összegre, és ez úgy fut, hogy Térinő Horváth Margit Alapítvány, és meg szeretném tisztelni, nem úgy megy, hogy aki most egy szegény gyerek, hanem a teljesítményre.
Vagy csak növendékeknek szánod?
Nem, tanár is kaphatja. Uh-huh. Ez változik. És ha én elhunynék, meghalnék, mert olyan fiatal vagyok, azért már most már minden nap kell erre gondolni, akkor nem csak a tudásomból szeretnék átadni, mert az nagy megtiszteltetést ért, hogy a mai táncosok az egész világban táncolnak, és ők már 30 évesek, és most nekem volt egy születésnap, mindenki rám gondolt és jelentkezett. Nem tudtunk nagy ünnepséget csinálni, de kitalálták, hogy Zoomon láttuk egymást. És ez úgy meglepett, és olyan jól esett, úgyhogy én szeretnék meg a tudásomból átadni, és csak azt szeretném mondani, hogy ez a periódus nagyon rossz volt ebben a vírussal, de a tánc soha nem fog meghalni. A tánc él, és tudom, most különböző irányok vannak, ugye mindenhol új igazgatók is nagyon megy. Én nem vagyok a modern ellen, de azok kis darabok. Azok majdnem etüdök néha. És a balett az egy kifinomult valami, az művészet lett. Én nem mondom, hogy a modernek ezért nincsenek alkotó művészek, de a táncművészetből a balett lett, az olyan, mint egy versírás. Az kultúra. És azt azért meg kell nézni, úgyhogy a lángot nem szabad kioltani, hanem tovább kell vinni. Lehet fejleszteni, és kell is. És az iskolában is, de iskolában nem lehet össze-vissza metodikát tanítani. Ez az én véleményem. Egyszer így, egyszer úgy, hanem kinyitott ablakkal nézni, mi történik a világgal, és tovább lépni, de a hagyományra szükség van.
Téri Evelynről szóló portré műsorunk első és második részét is meghallgathatják a Trend FM YouTube csatornáján, friss hírekkel, új információkkal, összeállításokkal és riportokkal, pedig két hét múlva jelentkezünk itt a Trend FM-en, a Táncverzumban. Én megköszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.